Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, ez pedig itt az iFater, és hogyha én Fekete Gábor vagyok, ami majdnem biztos, viszont az biztos, hogy ez az iFater, akkor a következő egy órában technológiával fogunk foglalkozni, és a többes szám, mint ahogy ilyenkor mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Az iFater mai adásában foglalkozunk egy kicsit azzal, hogy az Európai Unió ismét egy kicsit jobban odafigyel, és mostantól már folyamatosan odafigyel a legnagyobb tech vállalatokra, egészen egyszerűen azért, mert közel egy év türelmi idő után március elején életbe lépett a Digital Markets Act, amihez mostantól minden nagy vállalatnak, nagyon nagy vállalatnak tartania kell magát, és amihez olyan komoly szankciókat párosított az Európai Unió, ami bizony még a legnagyobbaknak is nagyon fog fájni. Beszélgetünk arról is, hogy Microsoft milyen szankciókkal él Oroszország felé az ukrajnai válság kapcsán. Azt is megnézzük, hogy milyen problémák vannak a Telegrammal, és mint ahogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya árgus szemekkel figyeli például a DMA kapcsán, hogy mi történik az Unióban, arról is beszámolunk, hogy újabb pert akasztott tech-gigászok nyakába az amerikai kongresszus. A műsor legvégén pedig megnézzük, hogy van-e értelme annak, hogyha egy monitorhoz hozzákapcsoljuk az okos kitételt, amely egy időben olyan kitétel volt, mint most a mesterséges intelligencia, okos telefon, okos sütő, okos fritőz, okos bármi, de valóban az LG új 32 szolos okos monitora nagyon sok szempontból megkönnyíti, főleg a munka utáni létet, ugyanis egy komplett webOS TV-s operációs rendszert kapott. A műsor közepén pedig azzal foglalkozunk, hogy ha már mesterséges intelligenciát megemlítettük, mint marketing hívószót, akkor vajon van-e értelme és mennyire van értelme egy új SAP fejlesztés kapcsán a mesterséges intelligenciának kőkemény üzleti környezetben, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Nem ez az első eset, sőt biztos, hogy nem az utolsó alkalom, amikor arról beszélgetünk, hogy az Európai Unió nagyon-nagyon szigorú és tényleg szigorúnak számító szabályozásai hogyan érintik a nagy tech vállalatokat, és egészen konkrétan most ugye az Apple, a Google és a Meta az első trió, akik egy hosszas vizsgálatnak néznek elébe, ugyanis felmerült az igény az Európai Unió részéről, hogy aktívan megfigyeljék és aktívan megbizonyosodjanak arról, hogy az uniós szabályozásoknak ezek a tech óriások mind adatkezelés, mind pedig piac befolyásolás kapcsán maradéktalanul megfelelnek-e, és hát ennek az úgynevezett DMA nevezető rendelkezésnek vagy törvénycsomagnak a megfelelését vizsgálják most az Európai Unió hatóságai.
Igen, gyakorlatilag ez már tavaly május óta él, de kapott az összes nagyvállalat, illetve ezzel együtt a világ egy kis türelmi időt, és az a türelmi idő most március elején járt le. Tehát gyakorlatilag március elejétől ez a törvény, ez a Digital Market X nevű törvény, rövidítve DMA, ez életbe lépett, ami azt jelenti, hogy mostantól ehhez a törvényhez, ehhez a szabályozáshoz minden nagyvállalatnak alkalmazkodnia kell, és ez a Digital Market Act, ez gyakorlatilag konkrétan arra lett írva, és arra született, hogy a hatalmas monopól helyzetben lévő, vagy legalábbis annak tűnő tech óriásokat megzabolázza, és egészen kőkemény szankciókkal sújtsa őket akkor, hogyha nem teljesítik ezeket a feltételeket, ugyanis hát nagyon-nagyon kevés olyan startupot ismerünk, aminek 45 milliónál több aktív felhasználója van, vagy 7,5 milliárd eurónál több bevétele van az elmúlt három pénzügyi évben, vagy pedig egy adott piaci szegmensben 75 milliárd eurónál nagyobb befolyása van az adott piacra, tehát abszolút látszik ebből is, hogy kifejezetten ezekre a nagyvállalatokra, ráadásul specifikusan a nagyvállalatokhoz kapcsolódó megoldásokra írta ezt a DMA szabályozást az Európai Unió, ugyanis TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn konkrétan meg vannak említve, ezen kívül még a Google Maps, a Google Play áruház, a Google Shopping, az Amazon Marketplace, az iOS App Store, vagyis az Apple-féle alkalmazásból, és a Meta Marketplace, ami szintén név szerint ki van emelve, Ezen felül a Google, Amazon és a Meta reklámszolgáltatásai, sőt két böngésző is bekerült, a Chrome és a Safari, hiszen ez az a két böngésző, amit ugye előszeretettel pusholt az anyavállalat, a Chrome-nál a Google, a Safari-nál pedig az Apple a saját eszközein, hogy az első időkben konkrétan nagyon nehéz volt váltani, hogyha nem ezeket szerettük volna rendszer szinten használni, és természetesen operációs rendszereket is érint, ezen kívül még sok minden, úgyhogy itt van a Google Android, az iOS és a Windows PC is, tehát ebből is látszik, hogy nagyon specifikusan ráfeküdt az Európai Unió arra, YouTube, stb. WhatsApp, Facebook Messenger, hogy ezek a vállalatok, ezek a tech vállalatok melyik szoftveres területeivel, melyik megoldásával fedik le az előbb felsorolt 7,5 milliárd euró, 45 milliónál több user, stb. Kritériumokat. Éppen ezért az első körben még tavaly lehetett azt hallani, hogy a Samsung is bekerül ebbe a saját böngészőjével, ugye, ami a Samsung telefonokon fut, de aztán később a koreai vállalat bebizonyította, hogy nem felel meg ezeknek a kritériumoknak, így most már kikerült ebből a vizsgálódásból, és hát a szankciók azok, amik nagyon-nagyon kemények lesznek. Az egy dolog, hogy pénzben fogják őket büntetni, a mennyiség azonban elég ijesztő lehet ezeknek a vállalatoknak, ugyanis 10%-a a globális teljes cégbevételnek. Adott esetben, hogyha ez ismétlődő kiágás, akkor ez szóval mehet 20%-ra, ami nagyon-nagyon-nagyon sok pénz, amikor Alphabet, Apple, Amazon, ByteDance, Meta és Microsoft szintű cégekről beszélünk, de ez még mind hagyján, mert ez pénz, ezt egyszer ki kell fizetni, és majd akkor lesz utána valami. Az sokkal-sokkal keményebb dolog, hogy az Európai Unió megakadályozhat felvásárlásokat, tehát úgy ítéli meg, hogy egy bizonyos akvizíció olyan irányba tolja azt a piacot, ami még inkább ellene megy a DMA-nak, akkor egész egyszerűen azt mondhatja, hogy nem, ezt nem veheted meg Google, Apple, Amazon, és a többi, és a többi. Sőt, még adott esetben arra is kényszerítheti ezeket a cégeket, hogy bizonyos részlegüket, hogyha elkezd túlnőni, és elkezd gyanúsan közel kelődni ahhoz, hogy megszegi a DMA-t, akkor kötelezheti az Európai Unió, hogy válassza le ezt az üzletágot, és adja el az anyacég, ami viszont már sokkal-sokkal keményebb falat, mint mondjuk 10-20%-ot kifizetne az éves bevételből, ami azért szintén nagy falat.
És ha már tech-óriásokat emlegettünk az Európai Unióban, akkor érdemes megemlítenünk azt is, hogy az Apple nem csak itt néz komoly kihívások elébe, ugyanis az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma úgy döntött, hogy kapva az alkalmon, hogy láthatóan az uniós szabályozások egészen jól működik a tech-óriások megzabolázására, ide egy picit újra górcső alá venni ezeket a nagy cégeket, és megnézni, hogy kik azok, akik az úgynevezett trust ellenes intézkedéseknek megfelelnek, vagy azokat mondjuk több ponton is megsértik. Egy ilyen esetről van most szó, ugyanis az Apple ellenében az Igazságügyi Minisztérium indult el bíróságon. A minisztérium szerint ugyanis a nagyvállalat több ponton is sérti a szabad piacra vonatkozó érvényes rendelkezéseket, és azt, hogy hogyan befolyásolja egy ekkora tech-óriások különféle konkurensek boldogulását és lehetőségét egy egyáltalán eladási szinten. Pontosan arról van szó, hogy a saját operációs rendszerrel, a saját ökoszisztémával, amit egyébként az Apple nagyon gyakran, vagy az Apple felhasználók nagyon gyakran emlegetnek, nemes egyszerűséggel a fejlesztőket és a felhasználókat egyaránt egy, mondhatjuk, az picit kényszer helyzetbe szorítják, legalábbis az Igazságügyi Minisztérium szerint, és most az a vizsgálat folyik az USA területén, hogy azokat a szabályozásokat, amiket az EU-ban életbe léptettek, milyen mértékben lehetne az Apple-re, és ezzel együtt egyébként később vélhetően más nagyvállalatra is alkalmazni.
Érdekes, ahogy az USA hozzá le ez a helyzethez, hiszen pontosan ott is látják, hogy szabályozni kell ezeket a tech vállalatokat, viszont az üzleti világ szent sérthetetlensége, igen, ez nem is egy enyhe irónia vagy szarkazmus, de sokszor fölülírja azt, hogy mondjuk olyan szabályozás szülessen, annyira kemény szabályozás szülessen, mint mondjuk amiről az előbb beszéltünk az Európai Unióban a DMA, éppen ezért árgus szemekkel figyelik az amerikai hatóságok azt, hogy mi történik itt Európában, és ha valami olyat láttak, ami kivitelezhető, racionális és működőképes, akkor annak kapcsán egyelőre még perekkel, mint ahogy azt az előbb a Peti is említette, de szankcionálják ezeket a vállalatokat, később pedig nagy valószínűséggel bizonyos dolgokat át fognak venni, például a DMA-hoz hasonló szabályozást is, és ezzel együtt ugye akkor már azt tudja mondani az amerikai állam, hogy hoho, ez az EU-ban működik, a cégek már amúgy is nagyrészt alkalmazkodtak hozzá, hiszen nem akarták elveszteni az EU-s piacokat, így mi igazából most már nem szorítjuk békjóba ezeket a nagyvállalatokat, csak mi is bevezetjük azt, amit az EU is bevezetett már, és amit már valamilyen szinten alkalmaznak a cégek is. És majd a nagy cégek, akkor még mindig maradunk a nagy cégeknél, ugyanis a Microsoft leállítja termékeinek oroszországi forgalmazását, ami pedig az ukrajnai háború kapcsán egy következő lépés és egy következő szankció az orosz állam ellen.
Nem újdonság már a techvilágot is érintő Oroszország elleni szankciókról beszélni, viszont pontosan ennek megfelelően most a Microsoft egy olyan érintett fél ebben a történetben, akinek nagyon is aktuális újdonságai vannak, mert hogy március 20-ától elvileg már semmiféle új megoldást nem biztosítanak azoknak, akik a Microsoft Cloud szolgáltatásait vették igénybe. Ez ugye nem teljesen azt jelenti, hogy minden, ami ehhez kapcsolódik, megszűnt, és Redmondi cég által fejlesztett szolgáltatás megszűnt volna működni. Szimplán arra van szó, ugye egyébként már a tavaly augusztusban felfüggesztett értékesítő Office 365 sem érhető el, illetve azoknak is csak az aktuális verziója, amit ugye a szoftver frissített helyben érhetőek el az ügyfelek gépein, nem biztosítanak olyan platformokat, mint mondjuk a SharePoint, nem biztosítanak olyan platformokat, mint mondjuk a közösségi kommunikációt lehetővé tevő Teams, Yammer, vagy újabban nevén Viva Engage, tehát mindenféle olyan szolgáltatás, ami egyébként a Microsoft felhő platformjára épül, az most Oroszországban valószínűleg vagy kihagyásokkal, vagy kell egy új alternatívát keresniük. Az a következménye, hogy a Redmondi óriás nagyon-nagyon hamar ki fog vonulni erről a piacról, és nyilván ugye az értékesítés az már egy olyan megszűnt, de hogy a támogatás is hamarosan majd gyakorlatilag véget ér az országban, úgyhogy jó pár millió felhasználónak lesz egy érdekes éve, amikor is majd el kell kezdeni lassan új operációs rendszer után nézni a számítógépeiken, és ez nem csak az átlag egyszerű felhasználókat érinti, hanem igen komoly vállalati infrastruktúrákat is. Nem láttuk egyelőre, hogy az orosz felhasználókat, vagy az orosz piacot ez milyen mértékben érintette, biztos, hogy előbb-utóbb kell egy új alternatívát keresniük.
Érdekes kis mellékszál, hogy a Microsoft pont egy Telegram szolgáltatást indított ezzel az egész tiltással kapcsolatban, hogy segítse a felhasználókat, miközben a Telegramot éppen Európában komoly támadás érte, hiszen a spanyol legfelsőbb bíróság elrendelte március közepén a Telegram titkosított üzenetküldő alkalmazás teljes felfüggesztését az országban, és ezt azzal indokolja, hogy több médiavállalat jelezte a spanyol állam felé, hogy a felhasználók engedély nélkül töltenek fel és osztanak meg jogvédett tartalmat a Telegram felületein. Ugye a Telegram pont az az alkalmazás, ami azzal hirdette magát annak idején, hogy a lehető legbiztonságosabb, a lehető legtitkosítottabb az összes ilyen chat szolgáltatás közül. Éppen ezért március 25-én hatályba lépett egy ideiglenes tiltás, aminek folyamányaként Spanyolországban nem elérhető a szolgáltatás, ami csak azért érdekes, mert igazából egyrészt, mivel a spanyol állam azt mondta, hogy amíg a kivizsgálás tart, addig biztosan nem lesz elérhető a szolgáltatás, ez több jogi és egyéb szervezet nehezményezte, hogy ez nem egy konkrét dátum, tehát igazából jó lenne, hogyha a spanyol állam megmondaná, hogy meddig fogják vizsgálni a Telegramot, meddig fogják megnézni és meddig fog tartani ez a tiltás az országban, hiszen az ország lakosságának 19%-a használja, ez 9 millió felhasználót jelent, és ráadásul ez azért is probléma, mert oké, hogy az egyik oldalon tiltott tartalmak kerülnek föl, de a másik oldalon például a tűzoltóság erősen támaszkodik a Telegram chat szolgáltatásra, tehát nem csak azokat bünteti ezzel a spanyol állam, akik valóban illegális tartalmat töltenek föl, hanem az összes többi, jóval több felhasználót, akik teljesen jogszerűen használják. Ugyanakkor sokan az államot bírálók közül azt mondják, hogy igazából nem is ez az ok, tehát ez egy mondva csinált ok arra, hogy a szerzői jogok megsértése miatt tiltják be a Telegramot. Alapvetően azt tudni lehet a spanyol államról, hogy nagyon-nagyon ellene van a titkosított szolgáltatásoknak, éppen ezért talált most egy rést vagy egy kiskaput, amin keresztül a szuperbiztonságosnak ítélt Telegram szolgáltatást egy kicsit megkapirgathatja, és még mindig nem tudjuk, és még mindig nem mondta meg a spanyol állam, hogy meddig tart ez a tiltás, egész biztosan el fogják húzni, ameddig csak lehet, ami nyilvánvalóan a Telegramnak, de leginkább a felhasználóknak lesz rossz. Meglátjuk, hogy meddig megy el ez a folyamat, nyilván ha valami változás lesz, akkor erről beszámolunk. Addig is, ha valakinek a spanyol barátait nem éri el a Telegramon, akkor legalább most már tudja, hogy miért van ez.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Szerintem senki nem lepődik meg azon, hogy AI-jal fogunk foglalkozni, ám most egy kicsit olyan területre mozdulunk, amiben Peti is és én is kicsit elveszettebbek vagyunk, ugyanis a vállalati területen a mesterséges intelligencia egy kicsit máshogy működik, mármint nem technikailag, hiszen a legtöbb cég, mint hogy most is ki fog derülni, az OpenAI-nak a megoldását, vagy a nagyoknak, Googlenek, stb. A megoldását használják, de ettől függetlenül, ahogy használják a mesterséges intelligenciát, az egy picit más. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy megkérdezünk egy szakértőt, hogyha mondjuk tényleg kőkemény vállalati megoldásokról beszélünk, akkor hol tart az AI, mit lehet vele csinálni? Éppen ezért meghívtuk a műsorba Molnár Gergelyt, a Kontron Hungary Kft. Szakértőjét, aki kifejezetten az SAP területén belül egy új feature-ről, régi új feature-ről fog mesélni nekünk, ami a Joule és ami a mesterséges intelligencia. Szia, Gergely!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Ugye nem tudom, hogy figyeled a műsort, de mi mindig azt szoktuk mondani, hogy az AI egy könyvtáros. Piszok jó, a világ legjobb könyvtárosa, de mégiscsak egy könyvtáros, tehát nem fog semmi olyan újat mondani, amiről nem tudhatnánk, hogyha nagyon-nagyon utána mennénk, csak az a baj, hogy mi emberek adott esetben nem tudjuk, hogy hol kell utána menni, és hogy hogyan tudjuk ezt az adatmennyiséget összesítve értelmezhetővé tenni. Tehát ő, mint könyvtáros azt mondja, hogy ebből a 400 könyvből összeszedtem neked egy rövidített verzióban, hogy mi történik. És mindig ezt szoktuk mondani, hogy a legnagyobb probléma az az, hogyha rossz minőségű az adat, amiből dolgozik az AI, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy a vállalati környezet nagyon szerencsés, hiszen ott elméletben nem lehet rossz adat, vagy lehet?
Nem, úgy gondolom, hogy nem, ugye alapvetően zárt rendszerekről beszélünk a vállalati környezetben, tehát ezekre a rendszerekre, ezekre az adatokra alapozva mindenképpen egy jobb minőségű generált adatot kaphatunk egy AI megoldástól, mint mondjuk egy közösségileg elérhető megoldástól.
Ugye most annak apropóján beszélünk, hogy az SAP bejelentette a Joule nevű mesterséges intelligencia megoldását, és elgondolkoztam azon, hogy akkor ez végülis azt jelenti, hogy kisebb szakértelemmel, vagy a különböző területekre, tehát mondok valamit, egy könyvelő, vagy egy pénzügyekkel foglalkozó szakember jobban bele tud látni akár a hozzá kapcsolódó, a saját területéhez kapcsolódó marketing, egyéb stb. Feladatokra, mert ezt összeszedi neki a könyvtáros? Hogyan működik ez? Hogyan működhet ez a valóságban?
Igen. Igazából most ez a könyvtár, ez tényleg egy kicsit degradáló.
Elnézést, akkor a Joule.
Igazából azon felül, hogy vállalati adatokkal kapcsolatos kimutatásokat, kéréseket, kereséseket tud gyorsabban végrehajtani, és ez egy nagyon fontos aspektusa szerintem ezeknek a generatív AI megoldásoknak, hogy nem feltétlenül lesz a felhasználónak, vagy annak, aki mondjuk egy keresést indít, annyi ideje, hogy ezeket az információkat összegyűjtse, összegezze. Tehát mindenképpen ez a vállalati környezetben is egy hatalmas előny lesz, hogy lényegében prompt, ugye egy chat üzenetre válaszolva megkaphatja azokat az információkat keres, és ez lehet előrejelzés is. Tehát nem csak már ténylegesen eltárolt információról beszélünk, ugyanúgy, mint mondjuk egy sima machine learning megoldás, emögött is vannak gépi tanulás megoldások, amik átlátják az összefüggéseket az adatainkban, és ezáltal előrejelzéseket is tudnak adni.
Na igen, akkor itt válik el mindenképpen a könyvtárostól, tehát akkor innentől nem is fogok így hivatkozni rá. Azt mondtad, hogy chat. Tehát akkor én abból arra következtetek, hogy valamelyik nagy szolgáltatónak használja a large language modelljét, vagy akár a machine learning modelljét. Melyiket a kettőből?
Igazából large language modellek vannak, igen, tehát nagy nyelvi modellek vannak a háttérben. Az SAP területén, most hogyha tényleg a Joule-ról beszélünk, igazából nem lehet azt mondani, hogy kifejezetten egy nagy szolgáltatónak a termékét fogja használni, bár nyilván itt a ChatGPT van mögötte főként, de tehát nem zárkózik el maga a cég attól, hogy más megoldásokat is felhasználjon a saját megoldásában. És itt akkor ezt viszont fontos kiemelni, hogy tehát az SAP-nak nem célja, hogy teljesen újat alkosson, teljesen új nagynyelvi modellt generáljon, hiszen erre sem ideje nincs, sem pedig erőforrást nem érdemes rápazarolni, hogyha már van egy piacvezető megoldásunk.
Ez viszont érdekes, tehát akkor abba fektet energiát például az SAP és a hasonló cégek, hogy megkeresik azokat a megoldásokat, amik a legjobban kiszolgálják az ügyfelek igényeit, és az adott esetben nem biztos, hogy egy dobozból, egy gyártótól, egy szolgáltatótól érkezik, de azt mondja, hogy akkor én ezt összefésülöm, tehát hogyha egyszer majd például a Bardnak, vagy most már nem Bardnak hívják a Google megoldását, lesz egy olyan funkciója, amit nagyon jól tud integrálni az SAP a saját rendszerébe, akkor ez tök jó meg fog férni a jelenlegi ChatGPT alapú megoldás mellett. Azért ez melós?
Hát melós, igen. Talán erre fordítja a legnagyobb hangsúlyt szerintem maga a gyártó, hogy ezeket a partnershipeket, ezeket az együttműködéseket a különböző vezető cégekkel kordában tartsa, és tényleg olyan megoldásokat vegyen át, amivel az SAP mint üzleti terület és mint üzleti alkalmazások tud hasznosítani.
Kicsit az jutott eszembe, mint egy DJ, aki összeválogatja a jó trackeket, és aztán egy mixben leadja a közösségnek, és mindenki megőrül. Off topic volt ez a dolog, csak ez jutott eszembe, hogy valahogy összeszedi azokat az inputokat, amit aztán a userek tudnak használni. Neked személy szerint, mint szakember és mint aki foglalkozik ezzel a nagyvállalati környezettel, és arra is kíváncsi vagyok, hogy mint magánember, mi a véleményed erről a nagyjából másfél éves álmokfutásról, ami így az egész AI-t érinti?
Hát óriási a hype, azért azt szerintem mindenki érzi, hogy mint AI, mint marketing kifejezés jobban elterjedt, mint a ténylegesen alkalmazható megoldások. Nap mint nap jönnek ki új és új, akár egyedi fejlesztések teljesen ismeretlen startupoktól, akár magánszemélyektől, amire egyrészt ráragasztják az AI plecsnit, mert azt mondják, hogy már pedig ez mesterséges intelligenciát produkáló alkalmazás, viszont nem feltétlenül alkalmazható vagy használható nekem, mint magánember. Úgyhogy ezeket átlátni, követni, igazából talán ez a legnagyobb feladat szerintem, amit céges szempontból is, meg mint magánemberként is nehéz követni.
Felvétel előtt beszélgetünk arról, hogy te abszolút SAP környezetben gondolkozol mindig, de hogy van nálatok a cégnél olyan csapat, aki próbálja keresni az új többek között AI megoldásokat, akkor nem irigyled a melójukat, én sem személy szerint.
Hát nem, így van, viszont ők sokkal technikai szinten látják ezt a dolgot, tehát ők nem a végeredményt látják, nem azt, hogy kijön egy gyártó, vagy egy valamilyen cég egy termékkel, és azt mondja rá, hogy ez a termék ezt tudja. Ők konkrétan a képességeket látják a háttérben, és abban gondolkodnak, hogy ezekkel mit lehet megvalósítani. Tehát bármilyen felhasználást igazából ki tudnak szolgálni, ismerve ugye a képességeket, nyilván ezt vizsgálni kell, azért meglehetősen elrugaszkodott igények is fel tudnak merülni egy üzleti területen itt az AI vonatkozásában, talán inkább abból is fakad, hogy itt a fogalmi dolgok, meg ez, amit említettem, hogy marketing plecsniként használjuk főként ezt az AI-t, ez a vállalatvezetőknek a fejében kicsit máshogy csapódik le.
Hajd ennek egy picit az ördög ügyvédje, de ugye azért az SAP egyrészt most eszembe jutott, hogy mondjuk el azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy mi az SAP, tényleg ilyen egy mondatban, mit csinál, miért kell, miért használják a vállalatok, de hogy azért azt, amit most az AI lecsnivel és téged idézlek ellátott az SAP, annak egy jó részét már régóta csinálják.
Így van. Hát röviden igazából az SAP nagy vállalat irányítási rendszer szállító, piacvezető cég, de mindemellett egyébként rengeteg más, nem csak multiknak, nagyvállalatoknak szóló termékekkel is rendelkezik. Az én területem is egyébként ez a CX vagy Customer Experience terület, ami inkább a kisebb értékesítést, ügyfélszolgálatokat támogató termékek bevezetésével foglalkozik itt a Controlon belül. Tehát például nálunk a cég területen tipikus use case-ek, amire rendszert vezetünk be, az egy ügyfélszolgálati csapatnak a munkáját támogató rendszer, ugye jegyeknek a rögzítésére, ügyfélmegkereséseknek a kezelésére különböző csatornákon. De ez tényleg egy nagyon kis terület. Tehát a nagyvállalati környezetben ugye ott már a pénzügy, a gyártást, a teljes ellátási láncra vonatkozóan ad megoldást maga a cég. A múltban is megtalálhatók voltak már gépi tanulást alkalmazó megoldások. Egy kicsit úgy látom, hogy ezek elvesztek valahol az SAP-s termékleírásokban, a termék marketing anyagokban, mivel nem voltak még ezzel az AI plecsnivel ellátva, és azzal, hogy megjelent ez a generatív mesterséges intelligencia vonal, maga a gyártó is, az SAP is egy kicsit újra gondolta ezt az egész stratégiát, és kiemelte ezeket a termékeket. Ugye ezek régebben inkább az automatizáció, illetve a felhasználói élmény növelés címszó alatt futottak. Rengeteg megoldás van már a rendszerben, amit most így az AI alatt, mint kvázi beágyazott AI képesség hirdet a gyártó.
Tehát, hogyha nagyon leszeretném ezt egyszerűsíteni, akkor az, amit eddig az SAP és a hasonló cégek csináltak, abban egyrészt jött egy komoly segítség, sok milliárd dolláros fejlesztéssel a ChatGPT, a Gemini a Google-től és a hasonló megoldások, vagy ahogy említett, ti is figyelitek akár a kis startupokat, és hogy onnan milyen input jön, amit lehet majd használni. Tehát egyrészt jobb minőségűek lettek azok, amiket már amúgy is használtak, másrészt azon a hype-on és azon a marketing vonalon és azon, hogy elfogadottá és valamilyen szinten csodáltá vált az AI a világban, amit mi átlag felhasználók, átlag emberek nap mint nap látunk a weben, ezzel egész egyszerűen kapott egy új felületet azzal, hogy ha most erre rá is teszik, hogy AI, ez eddig is az volt, most is az, csak most még jobb, akkor már igazából nem egy ilyen ijesztő, nem érti a user, hogy mi az, hanem egy jó hívó szó lett belőle.
Így van, illetve ugye azért az sem elhanyagolható, hogy milyen közéleti trendje van az AI-nak, milyen közéleti megélése van, és ez egy olyan hullám, amire szerintem minden nagyobb gyártó felül, vagy már felült, vagy fel fog ülni. Talán az SAP-nál is ez van a háttérben, hogy ezt a trendet, ezt bizony meg kell lovagolni, hiszen ez a jövő, hogy különböző AI megoldások támogatják ugye a mi munkánkat.
Az elhangzottak alapján akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy a vállalati környezetben is hasít a mesterséges intelligencia. Molnár Gergelynek, a Control Hungary Kft. Szakértőjének köszönjük, hogy itt volt velünk, mi pedig folytatjuk a teszttel.
Tesztpad. Újszülöttnek minden tech új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
Talán még emlékszünk arra, amikor az okos kitétel volt minden elérakva, mint ahogy most AI van minden elérakva, hogyha valamit el szeretnének adni a nagy vagy kis vállalatok, legyen az szoftveres fejlesztés, vagy éppen hardveres. Régebben legalábbis minden okos volt, és nagyon furcsa most azt olvasni, hogy 2024-ben az LG piacra dobja az első okos monitorát, miközben valóban erről van szó, de mondjuk az okos tévé fogalom az meg már szerintem hosszú-hosszú évek óta mindenkinek tiszta. Ha nem is tiszta az, hogy pontosan mit akar, azt mindenki gondolhatja, hogy ez egy átlag tévénél valami több, valami pluszabb, valami jobb, valami másabb, mint hogyha valaki egy sima tévét vesz. És most itt van nálunk, és már megint egy csodálatos nevet fogok bedobni az éterbe, az LG 32SQ780 S-W, ami az Ergo Monitor családjába tartozik az LG-nek, amit mi a Petivel nagyon szeretünk, hogy annyit kell tudni az Ergo Monitor családról, hogy egy speciális állványzattal sokkal jobban személyre tudjuk szabni, állítani tudjuk, mozgatni, emelni, magunk felé húzni, eltolni, forgatni a monitort, ami nagyon-nagyon megkönnyíti az életünket, és valóban hasznos funkció, tehát nem csak egy sima monitor állványon áll az asztalon, és jó napot kívánok, max dönteni lehet esetleg bizonyos esetekben forgatni, hanem ennél maga az Ergo állványzat sokkal több mindenre ad lehetőséget, és ezt fejelte meg egy 32 szolos olyan kijelzővel az LG, ami sokkal többet tud annál, mint hogy monitorként megjelenítsen képet, ugyanis bekerült a saját, és erről majd egy picit beszélünk, hogy nem feltétlenül csak a saját, WebOS operációs rendszere ebbe a monitorba, ami egész egyszerűen megnyitotta a világot afelé, hogy mire lehet még egy 32 szolos jó minőségű monitort használni.
Mindenek előtt tudjuk le gyorsan a kötelező köröket, az úgynevezett specifikációs listát, mert hogy azt nyilván említettük, hogy már 32 szolos képátlagról beszélgetünk ennél a monitornál, ez egyébként egy 3840x2160 pixeles felbontás jár. A képfrissítési ráta abszolút nem gamer, tehát nem kapunk nagyobb rátát, nagyobb frissítési arányt, mint 60 Hz, ami egy teljesen átlagos egy monitor életében. Ez talán mondhatjuk azt, hogy a legszomorúbb rész ebben a történetben, de nyilván, ha már csak 120 Hz-re lehetett a nagyobb frissítésre emeli az LG ezt a tulajdonságot, akkor jóval több pénzt kellene kiadnunk erre az eszközre, ami egyébként valójában egy 2-1-ben készülik, de erre mindjárt, hogy említette Feki is visszatérünk. Maga a technológia, amit itt mögötte találunk, az egy viszonylag egyszerű megoldás. A színlefedettség az sRGB skála szerint 118,7%-os, szóval abszolút jól visszaadja az élő képet, jól visszaadja a színeket, és teljesen jól használható egyébként akár grafikus feladatokra is az eszköz. Csatlakozók szempontjából két darab HDMI-t, három darab USB 2.0-es csatlakozót, illetve USB Type-C csatlakozót is találunk, valamint egy Ethernet bemenetet is. Pontosan azért, hogy akár kábeles csatlakozással is tudjuk az okos funkciókat biztosítani a készülék számára, de nyilván van Wi-Fi kapcsolat is az eszközben, és ha már a TV jelleget, tehát ezt a másodlagos jelleget szeretnénk egy picit ténylegesen kihasználni, akkor nem feltétlenül szükséges még hangszórókra beruháznunk, vagy különféle hangrendszerekre beruháznunk a készülék mellé, mert azért a 2x5 wattos beépített hangszórók is alkalmasak arra, hogyha nem is egy kiemelkedő jó minőséget, de egy használható hangminőséget és használható hangerőt biztosítsanak, abban az esetben akár hogyha a számítógépünk hangját, akár pedig hogyha ugye a beépített WebOS operációs rendszeren keresztül a különféle streaming és egyéb szolgáltatások hangját szeretnénk élvezni, mert hogy ugye is itt lenne a legfontosabb része ennek a monitornak, amellett, hogy ez egyébként egy jó ergonomikus állványt, egy jó ergoállványt, valamint egy teljesen jól használható és nagyon széles körülön felhasználható síkképernyős monitort kapunk. Tehát mindezek mellett, ami a legfontosabb és legérdekesebb, hogyha nincs külön helyünk, vagy külön igényünk egy állandó TV készülék fenntartására, akkor ez lehet számunkra az érdekes monitor, leszámítva azt az esetet, hogyha valakinek még mindig az a klasszikus értelemben vett kábel TV-re van szüksége.
A földfelszíni sugárzású televíziókról van szó leginkább, ugye amikor bedugunk egy antennát a TV-be és jön a delej az égből. Ez csak azért érdekes, mert én most döbbentem rá, hogy most már közel 16 éve nincs ilyen kábel egyik tévékészülékünkben sem, mindegy, hogy hova költöztünk és hol voltunk, tehát, hogy még arra sem tartott a családunk igényt, hogy az ingyenesen a levegőből fogható tévé csatornákat nézzük, és régebben ezzel még menőzött az ember, most már annyira megszoktuk és annyira el tudja engedni bárki szerintem ezt a streaming szolgáltatások megjelenésével, hogy nincs rá igény, éppen ezért lehetett az, hogy elkezdtek szárnyalni az okos tévérendszerek, amiben a WebOS is tartozik, amit az LG használ ebben, de hogyha azt mondom, hogy Google TV, vagy most már Android TV, vagy azt mondom, hogy Apple TV, vagy azt mondom, hogy Roku, vagy azt mondom, hogy Amazon Fire TV, akkor mindenki valamilyen szinten egy okos készülékre gondol, egy kis különálló egységre régebben az elején, amikor ez elindult, ami képes volt különböző applikációkat futtatni, YouTube-ot, stb. Minden más megjeleníteni, és amire szépen beúztak a Netflix, az Amazon Prime, az HBO és a hasonló megoldások. Tehát valóban, hogyha azt gondolnánk, hogy el tudjuk engedni a földfelszíni sugárzást, az RTL Klubot, TV2-t, M1, M2-t, stb., akkor teljes körű szórakozást kapunk ettől a monitortól, amihez csak, mutatom az idézőjelet, annyi kellett, hogy kerüljön bele hangszóró, és hogy egy olyan operációs rendszer kerüljön mögé, ami képes ezeket az applikációkat futtatni, és egy időben, sőt szerintem még most is a WebOS volt az egyik legjobb, hogyha arról beszélünk, hogy akár külső dobozban, bár ezt WebOS szinten elég ritkán láthatunk, de mondjuk TV-ben mikkel találkozhatunk okos TV rendszer vagy okos TV operációs rendszer szempontjából, és azért a WebOS-nek nagyon-nagyon-nagyon komoly múltja van, ráadásul egy olyan céghez nyúlik vissza, ami a Petivel nekünk a szívünk csücske, és igazából a világ összes okostelefon felhasználója csak köszönhet ennek a cégnek.
És nem titkoltam ismételten, csak a Palm nevezetű egykor nagy pédia és okostelefon gyártót fogjuk előhúzni. A WebOS ugyanis az ő mérnöki csodájuknak az alapjait hordozza magában, ahogy nagyon-nagyon sok operációs rendszer egyébként, ami ma jelenleg elérhető okostelefonokon, okostévéken, és szinte bármilyen okosnak nevezett eszközön. Az alaptörténetet ugyanis lehet, hogy már hallott itt az iFater hallgatók egy egészen nagy köre, de azért érdemes egy picit visszatekinteni arra, hogy az az okostelefon, amit ma a kezünkben tartunk, milyen szorosan is kapcsolódik vagy kötődik az az operációs rendszerhez, amit ma egy TV funkciókkal okosabbá tett monitorban kapunk vissza, és itt igazából a világ egy nagyon furcsa módon, a tech világ egy nagyon furcsa módon körbeért, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, amikor még mindenki arra fókuszált, hogy a billentyűzeteken vagy nemes egyszerűséggel pálcikának nevezett kis stylus nevezetű eszközökön üsse be az általa kívánt adatot a különféle okos eszközökbe, vagy vigye be a különféle okos eszközökbe, akkor jelent meg az egyébként már akkor is patinásnak számító Palm az úgynevezett WebOS-sel és az akkori operációs rendszerek között egy igen kiemelkedő gesztusvezérlésen alapuló rendszerrel, ami minden alkalmazást, vagy minden nyitott ablakot kicsi ablakokként, vagy kicsi kártyákként kezelt, és ez utóbbi egyébként ismerős lehet akár Apple, akár Android felhasználók számára, illetve a gesztus vezérlés is, amit ma éppen egy okostelefonon kapunk, az pontos koppintás, a pontos másolat egyébként a WebOS működésének. Néhány extra érdekességet az akkori korból már elhagytunk és elhagytak a gyártók, amik lehet, hogy most már feleslegesnek számítanak, de akkoriban rendkívül komoly újításnak számítottak, és a Palm legrosszabb helyzetesen is pont ekkoriban volt anyagilag, és nem véletlenül kerültek viszonylag hamar néhány rossz üzleti döntés után olyan szinten a csőd szélére, hogy a HP vásárolta meg az operációs rendszert és a mobil részleget egy az egyben, majd nagyon-nagyon-nagyon csúfos módon az említett gyártó pontosan akkor, mikor a WebOS-re szerelt okostelefonjuknak az első saját változatát, és ugye a WebOS-es készülék harmadik generációját piacra dobták volna, gyakorlatilag aznap bejelentették a teljes mobil részleg megszüntetését, így a WebOS azért már ismételten csak hányatatott sorsra kerülő WebOS az LG-hez került, akik bár androidos gyártónak minősültek, láttak fantáziát abban, hogy okos tévéken ezt az operációs rendszert alkalmazzák, és az idő őket igazolta, mert nagyon sok konkurens próbálkozott hasonló megoldással, a 10 nevezetű rendszer például a Samsungtól mindenképpen érdemes lenne kiemelni, ami egyébként nem mellékesen szintén eredetileg badanéven okostelefonokon kezdte a pályafutását, illetve az Android TV-től váltak nagyon sokan, hogy majd ez fogja megváltani a világot, hiszen a Google Android-jára épül, és hát akkor már nyilván csak jó lehet. Ezzel szemben pedig pont az LG nyert ezzel az egyébként sok szempontból elfeledettnek tűnő gyártó és sok szempontból elfeledettnek tűnő operációs rendszerével, úgyhogy most egy igen archaikus örökséget nézhetünk a monitorainkon, amiknek sok szempontból egyébként szoftveresen legalábbis mindenképpen kőegyszerű szerkezetnek gondoltunk. Nagyon érdekes módon ért körbe a tech-világ.
Azért azt tudni kell az LG WebOS-éről, hogy amellett, hogy az egyik legfelhasználó barátabb, tehát tényleg setupolni, felállítani, személyre szabni, nagyon-nagyon könnyű és kézzelfekvő és elképesztően kidolgozott, emellett nem kell lemondanunk a streaming szolgáltatókról, sőt rengeteg, több száz applikáció van, tehát volt időszak, most már nem merem így egyértelműen kijelenteni, bár még az Android TV-n mindig hackelni kell hozzá, de egész egyszerűen több alkalmazás, natívan, ha az ember nem akar hackelni, több alkalmazás, jól működő alkalmazás érhető el a WebOS-re, mint az Android TV-re, amire nyilván a hackelés azt jelenti, hogy pici turkálással bármilyen Android alkalmazást föl tudunk rakni, de ha csak azt nézzük, hogy kiveszünk egy Android TV-t a dobozból, meg kiveszünk mondjuk ezt a 32-szoros LG monitort a dobozból, hamarabb fogjuk élvezni a szórakoztató részét ennek a monitornak, és több szolgáltatást érünk el, mint bármilyen Android TV megoldással, és azért ez nagyon-nagyon-nagyon komoly dolog, ha belegondolunk abba, hogy közben a másik oldalon pedig ott a Google, vagyis hát az Alphabet, a világ egyik, ha éppen mondjuk kedden délután 3 óra lenne, akkor lehet, hogy akkor a legnagyobb cége, legnagyobb tech cége, úgyhogy mindenképpen pozitívum, hogy azt mondta az LG, hogy oké, mi tök jó monitorokat csinálunk, mi tök jó állványokat csinálunk, mi tök jó okos tévéket csinálunk, és közben az látszik, hogy a világ egyre inkább a streaming felé megy, sőt, ezt most már ki sem kéne mondanom, a streaming felé megy. Éppen ezért hagyjuk el azt a részét, hogy különböző dekódolókártyák, különböző antenna csatlakozók, és ilyen old school dolgokkal foglalkozunk egy amúgy jó minőségű, kiváló monitor esetén, de nekünk semmiben nem kerül egy plusz extra chipet, egy plusz pici tárhelyet, és egy operációs rendszert beletenni ebbe, és voilà, megkapjuk a világ első okos monitorát, a 32SQ780S W-t, azért ez még mindig péklapátos. LG, kérlek, tök jó dolgokat csináltok, kezdjétek el elnevezni jól a dolgaitokat, sokkal, sokkal, sokkal jobb lenne a világnak, és valószínűleg a cég eladásokat is növelni, de hogy itt ez a monitor, ami alapspecifikációit tekintve teljesen rendben van, minden csatlakozót megtalálunk rajta, amit lehet az USB-C-től a HDMI-n keresztül, de közben, amikor letesszük a lantot munkából, és azt mondjuk, hogy jó, elegünk volt, akkor ha gamingre nem is annyira alkalmas, mert ugye az egy másik szegmens, az LG-n belül is egy másik szegmens, mint ahogy nagyon sok vállalat választja ketté a gaming vonalát, lásd Asus, lásd Acer, lásd LG, attól a fősodortól, amit mondjuk az átlag felhasználóknak szánt konzumer termékek jelentenek, de mégiscsak itt van egy olyan monitor, amivel utána könnyedén mindenféle extra kütyű nélkül tudunk Netflixet, Amazon Prime-ot, HBO Max-ot és bármilyen streaming szolgáltatást nézni, vagy éppen hallgatni, hiszen be beletartoznak az audio streaming szolgáltatások is. Mindenképpen jó irány, mindenképpen jó ötlet, biztos vagyok benne, hogy a Samsung és a többi gyártó is csatlakozni fog ehhez, mint ahogy annak idején a Samsung volt talán az egyik első, aki valóban antenna csatlakozót és dekódolókártyát tett a monitor szériájába, és így lettek a TV monitorok az elsők. A Petinek is, meg nekem is az egyik első ilyen kapcsolata ezzel, amikor összekapcsolódik, vagy hogy mondjam, elmosódik a határ a TV és monitor között. Most ez a 32-szoros LG monitor az, ami megpróbálja elmosni az okos tévék és a monitorok közötti határt. Mindenképpen érdekes és hasznos próbálkozás. Ez szerintem nagyon sokan élvezik ezt, és nagyon sokan vannak úgy, mint mi, hogy egész egyszerűen nem vagyunk kíváncsiak a földfelszíni sugárzású televíziókra.
Természetesen a streaming szolgáltatásokat maximálisan kiszolgálja ez a rendszer. 4K és HDR támogatást egyaránt megkapunk, illetve a Dolby Vision-t is, tehát minden fontosabb hívószó jelen van. Az LG, bár nem a Magic Remote nevezető, egyébként nagyon zseniális, lebegő, egeres, minden extra funkcióval ellátott távirányítást adja a monitorhoz, azt külön azért beszerezhetjük, és azért tegyük hozzá, hogy árban én egy picit meglepődtem, és most nagyon pozitívan, ugyanis sokkal kedvezőbb az ára ennek a készüléknek, mint amit eredetileg gondoltam volna. Most, hogy akinek monitor és tévé egyaránt fontos, hogy legyen a háztartásában, de nem szükséges ezeket külön eszközként elhelyeznie, vagy külön eszközként használnia, annak mindenképp ajánlott megnézni az LG okos monitorát, mert hogy ezt a két funkciót streaming szinten legalábbis nagyon jól ki tudja váltani, úgyhogy ilyen szempontból szerintük kifejezetten ajánlott terméknek minősíthető. Az LG 32SQ780S W okos monitor, örülök, hogy sikerült letesztelnünk.
Ennyire volt időnk, hamar elrepül ez az egy óra, ahogy mindig, de az iFater.net oldalon, a TikTokon, az Instagramon és a Facebookon is ott vagyunk, úgyhogy lehet minket és érdemes is követni. Itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk.
Sziasztok!
Szevasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.